Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alap igéjét, Jeremiás próféta könyvéből a 29. fejezet első versét, majd ezt követően a negyedik verstől a 14. versig bezárólag olvasom a szakaszt a következőképpen. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok között megmaradt véneknek és papoknak, prófétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadnezár Jeruzsálemből Babilonba. Így szól a seregek ura, Izrael istene, valamennyi fogolyhoz, akiket fogságba vitettem Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat és lakjatok bennük, ültessetek kerteket és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok azon a helyen, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahova fogságba vittelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik közöttetek vannak, és ne hallgassatok az álomlátók álmaira, mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben, nem én küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr. Majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jót, amelyet megígértem, és visszahozlak benneteket erre a helyre, mert csak én tudom, mit tervezek veletek, így szól az Úr. Jól létet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. Megengedem majd, hogy megtaláljatok, így szól az Úr, és jóra fordítom sorsotokat. Összegyűjtelek titeket minden nép közül, minden honnan, ahová csak szétszórtalak, így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek titeket. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet. Kedves testvérek, Jeremiás próféta könyve végtelenül izgalmas olvasmány, és nagyon sok mindenről lehetne beszélni ezen ige kapcsán is, ami most elénk kerül. Én hadd emeljem ki mégis szerintem legfontosabb részletet most elsőként. Az, hogy a fogságba vittekhez szól ez a levél, amit Jeremiás ír, illetve küld, és ennek a levélnek a hangja mégis egy megbékéltető hang, mégis egy együttműködésre hívó hang, pedig egy végtelenül nehéz korszakban születik meg. És egy picit nézzünk éppen ezért ennek a levélnek a történelmi háttere mögé. A babiloni fogság az nem egyik pillanatról a másikra alakult ki. Az a helyzet, hogy sok éves és évtizedes fegyelmezett munkával érte el a zsidóság, hogy ez bekövetkezzen. Folyamatosan másra néztek, és nem az Istent keresték. Folyamatosan máshol keresték a maguk evilági törpe megváltásait, és nem hallgattak az Isten szavára. És elhitték magukról azt, hogy Egyiptom és Babilónia háborújában majd ők lesznek a döntő bírók. Így érkezünk el ebben a szellemi és élethelyzetben a Krisztus előtti 599-es évhez, amikor is Nebukadnezár, vagy más források szerint Nabukodonozor felsorakoztatja a seregeit Jeruzsálem falai alá, és megostromolja a várost. Az ostrom során meghal az akkori király Joákim, és egyből átveszi a helyét az ő legidősebb fia, Jójákin, viszont alig egy fél évvel később, már a 598-as évben Babilon betör a falak mögé, és Joákint leváltja Nabukodonozor. Kifosztja a várost, egyébként olyan végtelenül nagy kárt nem tesz benne, kifosztja a várost, és leseréli a királyt, mégpedig a nemrég elhunyt király öccsére, Cidkíjára. És aki ezek után azt gondolja, hogy Cidkijá egy bábkirály lesz, nos ő nem téved sokat. Nabukodonozor direkt vált a trónon embert, egy olyanra, aki majd kiszolgálja az ő érdekeit. És ezek után elindul a zsidók deportálása Izraelből. Viszont itt még csak 10 000 embert visznek el, nagyságrendileg körülbelül, zömében olyan embereket, akikre a babiloni birodalomnak szüksége van. Kőművesek, ácsok, kovácsok, olyan szakemberek, akik nélkül nem lehet egy birodalmat építeni vagy fenntartani. És viszik az írástudókat és a papokat, mert rájuk meg nem Izraelben van szükség. Ugyanis, hogyha jön a papság és máshogy prédikál, mint ahogy az Babilon ideológiája követeli, akkor könnyen feszültséget fognak tudni generálni. Ha ezeket az istenhű papokat elviszik Babilonba, akkor már nagy baj nem lehet. És ezek után kialakul az a szemlélet a Jeruzsálemben maradt zsidóságban, hogy fellélegezhetünk, megúsztuk. Ennyi volt. Babilon lecserélte a királyunkat, de úgy néz ki, hogy mást már nem akar, elvitték az ezüstöt meg az aranyat a városból, de úgy nagyon nem égették fel. Nem volt túl sok civil áldozata, úgymond, ennek az egész hadjáratnak, bár azért jócskán sokan belehaltak. Akkor mi most rendben vagyunk, innentől kezdve dolgozhatunk, élhetünk, mintha mi se történt volna. És azt hiszik a Jeruzsálemben maradt zsidók, hogy akkor ők most nekiállnak építkezni, és minden rendben lesz. Minden jobb lesz, mint régen volt. És emiatt nem veszik észre azt, hogy már megint nem az Istent keresik, már nem, megint nem az Istenre figyelnek, már megint visszaesnek abba a csapdába, hogy ilyen-olyan megmondó emberek hangos zajára hallgatva próbálnak boldogulni az egyik napról a másikra. Szánják, bánják azokat, akiket elvittek, meg sajnálják őket, de hát ők megúszták, akkor minden rendben van. És közben Jeremiás próféta levelet ír a foglyoknak. És ebben a levélben azt írja a foglyoknak, hogy telepedjetek le, hogy ültessetek kerteket, hogy házasodjatok, hogy szüljetek gyerekeket, de ami még fontosabb, az a következő mondat. Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahova fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is. Két szóra hívnám fel a figyelmet, az egyik a vitettelek titeket. Az Isten döntése a babiloni fogság, nem Nabukodonozoré. Az Isten használja őt arra, hogy fogságba vigye az ő népét. És ennek majd lesznek következményei, meg vannak okai. A másik pedig, ami sajnos a magyar fordításból elveszik, az pedig a jólét a kifejezés helyén a héber szövegben lévő szó. Ugyanis ott az szerepel, hogy salom. És a salomot általában békességnek szoktuk fordítani. Salom aléchem, béke legyen veletek, így köszönti Jézus is a saját tanítványait. És köszönnek egyébként a hithű zsidók a mai napig egymásnak ezzel a köszönéssel. Béke veletek, vagy béke legyen veletek. De alapvetően a salom az olyan értelemben békesség, ami az Isten békessége. Ami nem emberi fegyverszünetekből születik meg, nem a mi feszültségi nyugvó pontjaink alapján fogalmazódik meg, hanem az Istennek az a tökéletes békessége, amiben nincsen hiány. Semmilyen értelemben véve nincsen hiány. És amikor azt mondja Jeremiás, hogy fáradozzatok annak a városnak a salomján, akkor ő nem pusztán anyagi jólétre gondol, hanem pontosan arra gondol, hogy kezdjenek el dolgozni a fogságba vitt zsidók azon, hogy az a település, ahova őket az Isten most küldte ezzel a fogsággal, az az Isten békességében legyen. Az az Isten békességéből merítsen. És ez egy végtelenül nehéz feladat lesz, kedves testvérek, mert az a helyzet, hogy Babilon, hát ma ha 21. századi kifejezést lehet használni, bár ez egy kicsit csalóka a történelemben, de ha lehet ilyet mondani, akkor azt kellene mondani, hogy multikulti társadalom volt. Egy végtelenül színes, rengeteg vallással és filozófiával megtüzdelve, és az a 10 000 zsidó, akit oda elvisznek, az csepp a tengerben. Az Ószövetségnek alapvetően van egy olyan gondolata, hogyha a hitünket támadja a világ, akkor mi zárkózzunk el a világtól. És nem fogom azt mondani, hogy ez a gondolat nem biblikus, mert sokszor mi is értelmezzük ezt egyébként magunkra, és azért nem mondom, hogy nem biblikus, mert benne van a Bibliában. Jeremiás is mondja, itt, ebben a levélben is. Ne hallgassatok az álomfejtőkre, meg az ő álmaikra, nem én küldtem őket. Ha a világ szembe megy az Isten hittel és az Isten igéjével, akkor nekünk nem kell és nem szabad a világgal menni. De a világtól való elzárkózás nem az egyetlen egy megoldás ebben az esetben az Isten szerint, és közel sem igaz az az értelmezés, hogy nekünk mindig csak így kell reagálnunk az Istenre. Vagy a kialakult helyzetre. Mert van az a pont, amikor az Isten ezt a cseppet szeretné használni a tengerben. Ezt a picike kis mózsát, ami mi vagyunk arra, hogy szembe szálljon általunk az ige a környezettel. Fáradozzatok annak a városnak a salomján, mert annak a városnak a salomjától függ a ti salomotok is. Nagyon fontos gondolatnak tartom ezt Jeremiás könyvében. Mert gyönyörűen fogalmazza meg itt, azt gondolom ez az üzenet azt, hogy hogyan kell a mi mélypontjainkra tekintenünk. Hogy hogyan kell a hétköznapok zajában megfogalmazó mélységekre ránézni. Olyan sokszor hisszük azt, hogy a egy-egy sorscsapás az lenulláz bennünket, hogy kirántja a lábunk alól a szőnyeget, és akkor itt a vége. És a Bibliában meg közben van egy gyönyörű szép ív, kedves testvérek, ez pedig az, hogy az Isten el tud bújni és el tud rejtőzködni olyan dolgok mögé is, amire első körben mi emberek azt mondanánk, hogy ez rossz. Hadd mondjak egy-két példát. Nem hiszem, hogy József olyan hűde boldog lett volna, amikor kutba dobták a testvérei, de azt sem hiszem, hogy még boldogabb lett volna akkor, amikor eladták rabszolgának. És mégis, ha ezt nem teszik meg, és itt jön az isteni gondviselés, akkor a 7 szűk esztendő nem csak Egyiptom földjét viszi el, hanem Jákob házát is. Az Isten használja azt a kutat, és használja azt a rabszolgaságot arra, hogy ebből az emberből kifaragja azt a kormányzót, aki képes lesz majd ezt az egész problémát megoldani, de ami még fontosabb, aki képes lesz megbocsájtani. Hányszor, de hányszor hordozunk mi a hétköznapjainkban kisebb-nagyobb sérelmeket. És legyünk őszinték, egyikünket sem adták el a testvérei rabszolgának. Azért az mégiscsak az emberi létezés legalja. Már bocsánat, hogy ezt ennyire drasztikusan és őszintén kimondom. És József a traumáin keresztül szépen lassan megtanulja, hogy az Istennél van a salom, az Istennél van a békesség. Nem a kut mélyén, és nem Potifár házában, és nem a börtönben, és nem akkor, amikor ő Egyiptom kormányzója. Az Istennél van a salom. És ebből a békességből merítve meg tudja bocsájtani még ezt is. Másik példám. Szoktuk színezgetni a hittanosokkal, és gyönyörű szép képek szoktak készülni a Níluson hánykódó Mózes kosárról. De én azért, hogy beleképzelem magamat Jóhebet helyébe, aki Mózes édesanyja volt, hogy mi megy át ez az asszony. Hogy megszületik benne az a döntés, hogy már nincsen jobb megoldás, mint hogy egy szurokkal kikent a fonott kosárba beledobjam a Nílusba a gyerekemet. Nem rejtegetheti tovább. Ha a katonák rábukkannak, megölik. Lehet, hogy őket is bántják. Ott van a két idősebb gyerek, Áron és Mirjam. Velük mi lesz? Próbálják védeni a testvérüket, még a végén őket is megölik. Ez egy végtelenül keserű élethelyzet. Ez nem egy romantikus kalandregény első oldala. Ez egy végtelenül keserű élethelyzet. És az Isten ebből a keserű élethelyzetből elkezdi kibontani azt a Mózest, aki majd a 10 parancsolat kőtábláival lejön a hegyről, azt a Mózest, aki kivezeti ezt a népet Egyiptomból, azt a Mózest, aki a pusztai vándorlásban a maga botlásai és bűnei ellenére, de minden erejével igyekszik megtartani a népet az Istennél. És az utolsó példám, a nagypénteki kereszt. Ez nem egy szép látvány, hogyha a maga a pórja valóságába rátekintünk. Ott az Úr Jézus szenved, miután megkínozták, megostorozták és meghal. És mégis ebben a halálban, ebben a szenvedésben az Isten már elrejti a maga megváltását, elrejti a maga kegyelmét és irgalmát, amit egyértelműen ki fog nyilatkoztatni az egész világ felett. Erre mondja Luther azt, hogy az Isten a Deus absconditus, a rejtőzködő Isten, az ott van sokszor azokban a dolgokban is, amiket mi rossznak látunk. És a maga jó kegyelme és irgalma szerint fordítja azokat jóra. És akkor mi ebből az egészből a tanulság, kedves testvérek? Én azt gondolom, hogyha Jeremiás könyvének ezt az ige szakaszát a Biblia egészén szűrjük át, akkor a saját életünkre levonhatjuk azt a konklúziót, hogy félreértés ne essék, közel sincs minden probléma Salomban. És közel sem jön minden probléma és mélység az Isten kezéből, mert megvannak a magunk gyötrelmei, meg a magunk makacságai, meg a világ is produkál végtelenül komoly problémákat és kihívásokat a környezetünkben. De van az a pont, amikor az Isten azért ad egy problémát, hogy bennünket változtasson. Azért küldi a babiloni fogságot, hogy megerősítse a zsidókat. Sokszor adaptálják ezt a történetet úgy, mint az Isten büntetését az Istentől elforduló zsidókon. De ennek a történetnek sokkal mélyebb szerintem az az értelmezése, hogy ez az a történet és pont, ahol az Isten visszafordítja a zsidóságot saját magához. Persze, kell, hogy megrepett nátszállá tegye őket. De a megrepett nátszállat már nem töri el az Úr. És nagyon sokszor vagyunk, azt gondolom, a saját életünk hétköznapjaiban is így, hogyha egy picit hátra lépünk a problémától 2 lépést, egy picit csendben elmélyedünk, imádságban próbálunk figyelni az Isten csendjére, és nem e világi forrásokból próbálunk meg valamit kitalálni, valami megoldást kitalálni, akkor rájövünk, hogy az Isten most éppen megmetsz bennünket. Éppen változtat rajtunk, éppen alakít, éppen formál. És lehet, hogy nem tetszik nekünk, amikor a kutak mélyén vagyunk, vagy a fogságunkba cipelnek bennünket, de a cél, amit kitűz az Isten ezekkel a módszerekkel elénk, az mindennél üdvösebb. Ahogy senki nem gondolta volna a nagypénteki keresztövében, hogy az ott a megváltás. És nekünk mégis az ott a megváltásunk. Fáradozzatok, testvéreim, annak a városnak a jólétén, amelyben éltek. Vigyétek ki azt a salomot, azt a békességet, amit csak az Istenből lehet meríteni. Amit nem lehet elhozni e világi tekintélyektől vagy hatalmasságoktól. Csak az Isten bevetett bizalommal lehet megtalálni. És merjetek erről a salomról ti is tanúskodni. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Jézus Urunk a főpapi imádságban azt kérte, hogy ne vegyél ki minket a világból, hanem őrizd meg bennünket a gonosztól. Most ezt kérjük mi is tőled. Jézus Urunk után, ne vegyél ki minket a világból, hanem őrizd meg a gonosztól. És mutasd meg azt, hogy a Krisztus keresztjével nekünk dolgunk van magunkban és magunkon, és azzal a szeretettel és irgalommal, ami abban megfogalmazódik, ami abban kinyilatkoztatásra kerül bizony, dolgunk van a családunkban, a szomszédjaink felé, a munkatársaink felé. Mert hogyha erős hittel elfogadjuk a te meghívásodat, akkor lehet, hogy te használsz bennünket, hogy békességet követei legyünk. Amen.